Részben összefüggött, részben nem. A megkapott anyagok alapján látom, hogy már 1957. szeptemberében az egyik volt tanárom, 19. század tanító tanárom, jelenti, hogy én arról beszélek, hogy hány embert vettek föl a magyar szakra, és hát ugye ebben milyen fölvételi stiklik, meg egyebek vannak, de ekkor még nem figyeltek meg, csak nem fölbukkant. Mivel függött össze? A következő dolgokkal, a főszerkesztőségemmel, a külföldi magyarokkal való kapcsolatommal, levelezésemmel, a nyugati magyar emigrációval való kapcsolatommal, és a magyar irodalmi életben úgynevezett ellenzéknek nevezett társaságokkal való kapcsolatommal. Mint hogy én nem voltam budapesti, rengeteget leveleztem, és a leveleim alapján ugye gyorsan rájöttek arra, hogy a személyes kapcsolataim nem egészen felelnek meg a követelményeknek.
Professzor úr, önről köztudottá vált, azt hiszem a 80-as években legkésőbb, hogy ön intenzív levelezést folytat. Nem érzett valami fajta félelmet?
Sejtettem én, de egy szegény ország, úgy gondoltam, hogy nincs annyira fölkészülve, hogy lehallgató készülékek, meg posta is, viszont a lányom dadája és a férje, főleg a férje, az a szegedi postán dolgozott, a vasútnál lévő postán, és akkor ő finoman figyelmeztetett, hogy rengeteg levelem van, amiket nem továbbítanak, mert meg kell várni valakit, aki megnézi a leveleket. Ez egy nagyon kedves postás ember volt, aki tudta, hogy miről van szó, de hát nem fette fel az egészet, figyelmeztetett. Most én kitaláltam azt a játékot, hogy Baka Pista barátomtól, aki a Kincskereső főszerkesztője volt, kértem 4-500 borítékot, és a Kincskereső borítékával leveleztem, de erre is rájött a szer, úgyhogy nagyon gyorsan erről is le kellett tennem.
Úgy érezte, hogy ez a magyar irodalom iránti kötelezettsége, főszerkesztői munkája része. Mivel indokolta önmagában ezt hát a munkát?
Úgy éreztem, hogy a magyar irodalmi élet és a magyar irodalom általában csonka azok nélkül, akik anyanyelvünkön írnak, a magyar irodalmi hagyományban léteznek, a szomszédos országban vagy Nyugat-Európában, és azok nem szerepelnek se a tankönyvek, se az egyetemen, sehol másút. Hirdettem ilyen speciál kollégiumot is, hogy külföldi magyar irodalom, persze, hát akkor ez volt az elnevezése, és a megkapott anyagokból látom, hogy a belügy kérte a dékánokat, kettőt is, a Mérei Gyulát és a Csukás István dékánt is, hogy tiltsák meg ennek a speckónak a tartását. Most nagyon érdekes, Mérei Gyula, aki pártember volt, és történész, akadémikus volt, válaszolt a belügynek erre a levélre, és megtagadta ennek a betiltását. Csukás István pedig, aki szóba is elmondta a történetet nekem, ő kisebbségi magyar volt, Csehszlovákiából származott át, és tudta, hogy miről van szó. Ő is megtagadta. Egyszerűen nem tiltották be. Tehát miközben van egy totalitárius, erős, hogy mondjam, tiltása a külföldi magyarokkal való foglalkozásra, közben vannak fontos funkcióban lévő emberek, mint a dékánok, megengedik az oktatónak, hogy ezzel foglalkozzon.
Önt nem figyelmeztették, nem tanártársai, hát azok, ha tettek ilyet, akkor legfeljebb baráti tanácsként javasolhatták, de nem figyelmeztették úgymond a szervek, vagy az akkori politikai vezetők részéről.
A szervek nem, mert ugye nekik az volt a metódusuk, hogy titokba kellett tartani a velem való foglalkozásokat, de néhányszor például fölrendeltek Tóth Dezsőhöz, a pártközpontba, Acél Györgyhöz, akkor még a miniszterelnök helyettes volt. És akkor emlékszem rá, az Acél György azt mondta, hogy hát maga sokat levelez, tudja meg, hogy én a gázszámlát se írom alá. Mondtam neki, hogy a gázszámlát nem kell aláírni, ki kell fizetni. Ebből én sejtettem, hogy ő is megkapja azokat a rólam szóló jelentéseket, amelyek velem foglalkoztak. Tehát ő tudta, hogy sokat levelezek.
Professzor úr, ezek a levelek lényegében az irodalomra koncentráltak, vagy az irodalom kapcsán óhatatlanul társadalmi kérdésekre is?
Mind a kettőre, hát részben ugye, mint szerkesztő, kellett a szerzőkkel foglalkoznom, kéziratkérés, bírálat, mit írsz, mikorra, stb. Persze a külföldi magyarokkal való kapcsolatban, főleg a nyugat-európaiakkal, hát ott sok egyéb más is előkerült. Mondjuk az erdélyekkel azért csinyán bántam a levelezéssel, bár nagy levelezést folytattam, de igen sok hallgatóm járt Erdélybe és a szomszédországokba, és velük gyakran üzentem, kéziratot kértem, könyvet küldtem, stb. Tehát ezek a kapcsolatok nagyon bonyolultak voltak, mert a gyógyszerkéréstől kezdve, nem én kértem, hanem tőlem kérte, a tankönyvig, vagy a zenemű megküldéséig, szóval sok minden szerepet játszott ebben, és elég nagy hallgatói csoportom volt, akik külföldre jártak, és akik segítettek nekem a kéziratok, vagy a könyvek megszerzésébe.
A hazai irodalmi élet, ahogy az imént már utalt is rá tanár úr, hát ellenzékiekre és párthű
emberekre
oszlott, tőlük közölhetett a Tiszatár.
Igen, nagyon ritka eset volt, amikor valamit tiltottak. Persze a bukásom azzal függött össze, egy olyan Balogh-Edgár írást közöltem, amit már számon tartottak, hogy nem szabad közölni, és én leadtam, és akkor a nyomdából elvitték a kéziratot a párbizottságra. Nekem ezt időben jelezte Csúri László nevű nyomdai korrektor, aki nagyon híres ember volt, mert valamikor Brassóban volt a Brassói Lapok korrektora, és a Szemlér Ferenc apjának, a költő apjának a szerkesztése alatt működött, és akkor ő jelezte, hogy tanár úr, a Balogh-Edgár írását valaki elvitte a nyomdából. Tehát elvitték, és akkor jött egy intenció, hogy ezt az írást nem szabad közölni. Inkább a közlés után kezdődött a fölrendelés, beszámolás. Volt egy ilyen, hogy jelentést kellett írni valami kéziratról, mondjuk a Radkó József Halott-Halottaim című kéziratáról, ahol ez a sor szerepel, hogy a holtak deresén Nagy Imrét kiüti. Na most hát ugye mindenki, aki irodalmi tájékozott volt, tudta, hogy a holtak deresén az a Sárét udvarin Nagy Imre költő, és nem a politikus. De hát a politikusok a politikus Nagy Imrére, miniszterelnök Nagy Imrére gondoltak, és ezért jelentést kellett írni, hogy közöltük mi ezt az írást.
A 70-es évek első felében a Tiszatáj egyedi jelenség volt a magyarországi folyóiratok közül, vagy pedig más kollégái, főszerkesztő kollégái is kerültek ilyen helyzetbe?
Nem, mert az Alföld a jelenkor. Voltak negyedévenként folyóiratértékelések a pártközpontban, a minisztériumban, hát ott kiosztották a diókat a fejünkre, és egy jól emlékszem az Alföldnek a jelenkornak, a Forrásnak, ugye a zsilletpengével kivágott csóri írás, és így tovább. Tehát nem, volt néhány folyóirat, és ezek közül elsősorban a vidéki folyóiratok.
Egy majdhogy nem frivol megjegyzés, emlékezetem szerint I. és Gyula írja azt egy alkalommal, hogy amikor ő kint Párizsban úgymond panaszkodott arra, hogy milyen szigorúan veszik a magyar politikai vezetők a megjelenő alkotásokat, akkor valami olyasmit mondtak neki Párizsban, hogy hát de legalább akkor olvasnak
benne. Olvasnak, igen. Azért ez nem egészen így volt, hanem voltak osztályok, folyóiratosztály, stb. Ezek készítettek a folyóiratokról egy havonta jelentést, és akkor piros ceruzával megjelölték, hogy melyek azok, amelyek inkriminálhatók politikailag, kétesek, stb.
Amikor a Tiszatáj főszerkesztői posztjáról professzor úr leköszönt, amennyire akkoriban terjedt a hír, egyáltalán nem önként és nem is boldogan, akkor utána visszajött az egyetemre, ahol közben is oktatott.
Persze, én sose hagytam oda az egyetemet, tehát én a Tiszatájnál nem voltam egész állásban, csak fél vagy negyed állásban.
És az egyetemi munkájába nem okozott gondot ez a tiszatályos időszak?
Nem. Az egyetem, leszámítva egy-két kollégát, valahogy olyan védett hely volt, tehát védelmet jelentett a szerkesztői munka számára. Én nagyon jól éreztem magam az egyetemen, sok jó hallgatóm volt.
Ön egy elismert, tisztelt, megbecsült oktató volt széles körben.
Hát igen, ezekben a jelentésekben, amiket megkaptam, szinte mindenütt szerepel az, hogy az egyik fő, hogy mondjam, kifogás, hogy a hallgatóimat ránevelem erre a külföldi magyar irodalomban, és általában a magyar irodalmi életben való mozgásra egyrészt, másrészt pedig elhelyeztetem őket különböző helyekre, kapcsolataim révén, mint egy szervezek egy ilyen hátteret magamnak, vagy ilyen csoportot magamnak.
A 70-es évek közepétől a rendszerváltozásig, tehát a 80-as évek végéig ön egyetemi oktató nem vesz részt a Tiszatáj munkájában. Ez idő alatt is tartott az ön megfigyelése?
Intenzíven tartott a megfigyelésem.
De hát akkor mit lehetett
tudni? Hát az, hogy a levelezésem útján én sok szerzővel kapcsolatban voltam, kéziratokat olvastam, fiatalokat indítottam el, ugyanis a magyar folyóirat irodalomban 8-10 helyen a tanítványaim voltak a szerkesztők. És akkor, hogyha volt egy tehetséges gyerek, akkor az írását tudtam továbbítani. De most ezt azért figyelemmel kísérték, és a csúcsidőben, amikor a Tiszatáj főszerkesztője voltam, akkor a lakásomon, az egyetemi szobámban és a szerkesztőségben lehallgatókészülék volt. Erről vannak jelentések. Ezt most a korunk januári számában meg is írtam. Amikor már nem voltam Tiszatáj főszerkesztő, akkor csak a lakásomon és az egyetemi szobámban volt lehallgató készülék.
Ezek olyan méretűek, vagy olyan különbözőek voltak, hogy önnek föl sem vetődött?
Nem tudtam megállapítani, és hol voltak, és milyenek voltak.
És akkor elkövetkezett a rendszerváltozás.
Igen.
Akkorra már biztos volt abban, tanár úr, hogy történt lehallgatás?
89... Tudom pontosan, január 27-én egy összefoglaló jelentés készült rólam, Horváth János rendőrvezérőn, egy 3x3-as csoportfőnökség engedélyével, és ebben jelzik, hogy feldolgozó munka során megállapítottuk, hogy a nevezett szoros kapcsolatban áll a nyugati emigráció hazánkkal ellenséges magatartást tanúsító képviselőivel. Tehát 89. januárjában még ezt fölrótták, ugyanakkor viszont bejelentették, hogy a megfigyelésemet abba hagyják, mert hogyha a cselekmény bizonyítására nincs mód, illetve a bizonyítás a dekonspirációt eredményezne. Tehát le kellene leplezni magukat, hogyha a bizonyítanák az én. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy 89. január 27-én tudomásomra jutott, hogy megszűnt a megfigyelésem. Tehát ebből tudtam meg, hogy azelőtt a 70-es évek elejétől kezdve megfigyelésem folyt. Megkaptam a besúgó jelentéseket, illetve a besúgókról jelentéseket, 37 besúgó működött körülöttem, és elgondolom, hogy micsoda nyomorult pénzekért működtünk mi tanárok, és eközben óriási apparátus működött körülöttünk, nyilván óriási pénzért, hogy megfigyeljen bennünket.
Amikor ez a történet az ön pontos tudomására jutott névsorral, nevekkel, eseményekkel. Nagyon megváltoztatta a baráti körét, az életét? Megrendítette?
Igen, voltak megrendítő mozzanatok, közeli barátok, vagy tanítványok, vagy egyetemi hallgatók, két katolikus pap, akik hát igen jó barátaim voltak, már van értelme, hogy ugye ők is üdvözöttek voltak bizonyos szempontból abban az időben, és tehát én valamiképpen hát próbáltam segíteni nekik, vagy bizalmasabb dolgokban együttműködni velük. Igen, ez megrendíti az embert, ez nem egyszerű lelki dolog. És volt egy-két ember, aki bocsánatot kért.
És megbocsátott?
Igen. Nem tudok mit csinálni, hogy mondjam, minden esetben más és más szerepel benne. Volt, aki gonoszságból csinálta, és volt, aki szorult helyzetébe, fenyegetettségébe szervezték be.
Gonoszságból miért?
Jellem kérdése. A hatalommal ilyen viszonyban lehet, hogy informálhatja valakiről, információkat adhat. Szóval volt, aki lerajzolta például a lakásunkat, hogy én hol ülök, hol az asztal, hol fogadom a vendégeket, stb. Más az egyetemi szobám ajtajának a zárjairól adott leírást, hogy milyen zárak azok.
Professzor úr, így utóbb tekintve naivitást tételez föl önmaga részéről, vagy pedig egész egyszerűen ez volt az a világ, amiben élni kellett.
Biztos, hogy bizonyos naivitás volt bennem, de amikor én azért időnként láttam jeleket a megfigyelésre, rájöttem, akkor azt mondtam, úgyis tudják, hogy én mit gondolok, mit csinálok. Nem tűrtőztetem magam se a levélírásba, se a tevékenységembe. Persze tudom, hogy a legkisebb ok is alkalmas lett volna letartóztatására. Volt egy megyei pártbizottság értekezlet, ahol a ma is élő megyei pártbizottság titkára azt mondta, hogy van egy egyetemi oktató, akit bármelyik pillanatban letartóztathatnánk, mert olyasmiket követel. És az én voltam, és ezt nem akárki adta vissza, szegény Nagy István, a Dél-Magyarország szerkesztője, aki alapján egy jó gondolatú baloldali ember volt, megtalálkoztam vele, és akkor Istenével káromkodott, hogy mit akarnak ezek tőled. Elmondta ezt a történetet, ugye? Tehát, hogy a számontartás azért megvolt.
Professzor úr, a beszélgetés előtt említette, hogy több kiló íromány készült önről. Ez dokumentumanyag. Mi lehet ennek a sorsa, vagy mi történik ebben?
Nem tudom, mi lesz vele, mert közölni nem akarom, mert elolvasni se bírtam az egészet, tehát ez ideg kérdése is, hogy az ember olvassa. Ugyanakkor viszont nem tagadható, hogy ez a történelmi múltunk, ez az életrajzunk. Tehát itt én nagyon fontosnak tartanám, hogy amire most már vannak jelek, hogy ezeket az anyagokat már ne össze-vissza közöljük, meg kommentáljuk, hanem a történettudomány, a szociológia, a politológia vegye birtokba ezeket, és komolyan, erre vannak példák, a Gyarmati Györgyék, a Állambiztonsági Történeti Levéltárnak a vezetője, ott megjelent évkönyvek, a Ungvári Krisztián, vagy a Szőnyi Tamás féle hatalmas két kötet, Gervai András, mások, Káler Frigyes, aki...
Szegeden végzett annak.
Igen, jogász, igen. A jogi oldalait nézze a dolognak. Tehát, hogy a tudomány vegye kézbe, mert ez a pötyögős, itten, ottani fél igazságok közlése, stb. Ez nem eredményes semmit. Ezt az anyagot meg kell őrizni, mert ez a történelmünk.